Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól, és a mi Urunk Jézus Krisztusunktól. Amen. Foglaljon helyet a gyülekezet. Magasztaljuk együtt Istent, énekeljük az ifis éneket, amit kivetítve lát majd a gyülekezet. Jöjj, Szent Lélek, jöjj közénk! Imádkozzunk! Köszönjük, Urunk Istenünk, hogy ezen a délutánon Te hívtál ide bennünket. Áldunk azért, hogy összegyűlhetünk. Köszönjük, hogy nem akadályoz meg most ebben semmi, sem vírus, sem egyéb akadály, és köszönjük, hogy neked szavad van hozzánk. Légy áldott azért, hogy lelked által élővé teszed a te igédet. Köszönjük, hogy a te igéd átformálja szívünket, életünket. Hálát adunk azért, hogy kérdéseinkkel jöhetünk a te színed elé. Te látod, Urunk, hogy milyen sokszor tanácstalanok vagyunk, hogy hogyan tovább. Te látod, milyen sokszor erőtlenségeink miatt, hogy elfáradunk, elcsüggedünk. Urunk, köszönjük, hogy Most azzal a hittel lehetünk itt, azzal a bizonyossággal, hogy Te fogsz bennünket személyesen külön-külön megszólítani. Szeretnénk, Urunk, úgy elcsendesedni előtted, hogy semmi ne zavarjon abban, hogy a Te igéd elérkezzen, hogy a Te igéd a szívünket, életünket megváltoztassa. Köszönjük, Urunk, hogy imádkozhatunk most azokért is, akik szerettek volna itt lenni, de nem lehetnek. Kérünk, hogy vigyázz szeretteinkre, Te vigyázz azokra, akik most nincsenek itt. És Uram, köszönöm azt, hogy minden erőtlenségem ellenére, minden gyarlóságom ellenére, Te vagy az, aki meg tudsz szólítani. Kérünk, hogy légy itt, és szólj hozzánk kegyelmesen. Amen. Énekeljük a 730. éneket. Az énekeskönyvünk 730. éneke így kezdődik, Szentlélek, jöv el. Hallgassátok meg Istennek igéjét, ugyamint írva található az apostolok cselekedeteiről írott könyv 8. fejezetének 26. versétől a 31. versig a következőképpen. Az Úr angyala pedig így szólt Fülöphöz, kelj fel és menj el délfelé arra az útra, amely Jeruzsálemből Gázába vezet. Ő felkelt és elment, és íme egy etióp férfi, az etiópok királynőjének, a Kandakénak, az udvari főembere, és egész kincstárának felügyelője, aki feljött imádkozni Jeruzsálembe, most visszatérőben volt, és kocsiján ülve, Ézsaiás prófétát olvasta. A lélek pedig azt mondta Fülöpnek, menj oda, és csatlakozz ehhez a kocsihoz. Fülöp tehát odafutott, és hallotta, hogy Ézsaiás prófétát olvassa. Megkérdezte tőle, érted-e, amit olvasol? Ő pedig azt mondta, hogyan érthetném, ha csak valaki meg nem magyarázza nekem, és kérte Fülöpöt, hogy szálljon fel, és üljön mellé. Kedves testvéreim, ezt a történetet vallásórán már az első történetek között olyan szívesen megtanulják a gyerekek. Így voltunk ezzel mi is. És hogy mindig jó ezt a történetet újra meg újra hallani, erről ige hirdetést is hallgatni. Ma estére a felolvasott ige alapján arra szeretném a fókuszt úgy kiélezni, hogy arról beszélgessünk, hogy Isten lelke hova és hogyan vezet bennünket. A ma esti alkalmunk címe ez, a pusztába vezető lélek. Igen, testvéreim, mert a lélek gyakran vezet bennünket is a pusztába. Van, amikor nem akarunk mi oda menni, van, amikor rosszul esik oda menni, viszont akik Istent szeretik és Istennek engedelmeskednek, azok átélik azt a csodát, milyen jó Isten lelkétől vezéreltetve akár a pusztába menni. Egy kicsit vegyük alaposabban ezt a történetet. Az elején azt szeretném tisztázni, és hogy mindenki számára világossá tenni, hogy a Bibliában több Fülöp is van, kettőt általában össze szoktunk téveszteni. Jézus 12 tanítványai között is volt egy Fülöp nevezetű tanítvány, nagyon szép az elhívásának a története, de ez a Fülöp, aki itt megjelenik ebben a történetben, nem az a Fülöp. Tehát nem az a Fülöp, aki a Jézus 12 tanítványai közé tartozott. Néhány fejezettel korábban olvasunk arról, hogy a gyülekezet számban is nagyon elkezdett gyarapodni, és hát zúgolódást támadta a héberül beszélők és a görögül beszélők között. És hogy ezt az apostolok megoldják, azt találták ki, összehívták a gyülekezetet, és azt mondták, hogy akkor választhatok magatoknak 7 olyan férfit, akik segítenek nektek. Így van megírva az apostolok cselekedeteiben, hogy mi megmaradunk az ige hirdetésében és az imádkozásban, ők pedig az asztalok körül forgolódjanak. Ők lettek a diakónusok. És ez a gyülekezetnek nagyon tetszett, és így választottak 7 férfit. Ez van megírva róluk, hogy nagyon jó bizonságtételű emberek, tehát akik tényleg alkalmasak erre a szolgálatra. Az első diakónust is ismerjük, ő István, aki kevéssel később mártírhalált hal, és a második a sorban Fülöp. Fülöpről azt olvassuk, hogy ő diakónus volt és evangélista. Nos, erről a Fülöpről szól ez a történet. Miért fontos ezt pontosan látni? Azért, mert ez a Fülöp, mondjam így, hogy a szolgálata elején van. Azt olvassuk róla itt ezekben a fejezetekben, hogy elmegy Samária városába, és Isten nagyon megáldja az ige hirdetését. Samária városa megindul. Csodákat tesz, betegek meggyógyulnak, bénák, sánták, gonosz lelkeket kiűz. Ott van ez a híres Simon a varázsló, aki korábban elkápráztatta az egész várost, és szinte leuralt mindenkit. Még vele is szembe megy, úgy tűnik, hogy megváltozik, de aztán végül kiderül, hogy nem őszinte a változás az életében. Szóval egy, mondjam így mai nyelvhasználattal, hogy egy nagyon sikeres és nagyon népszerű ige hirdető ez a Fülöp. És általában, akik ilyen nagy lendülettel belekezdenek a szolgálatba, és áldás van a szolgálatukon, azok úgy szeretik azt a szolgálatot. Hát szerintem mindenki így van a maga területén, hogyha úgy sikeres és megy, akkor azt nagyon szívesen tesszük. Hát nem egy olyan apostol, és ezt most nem elmarasztalásképpen mondom, csak úgy hasonlítsuk össze, aki már úgy végigjárta a hosszú csodák sorát, látott már mindent, hallotta a tanításokat, már úgy megjelent az életében a kiégés, vagy nem. Egy nagy, egy friss lendület. És egy ilyen embernek, egy ilyen Fülöpnek mondja a lélek, hogy most, amikor egész fent vagy, amikor rengeteg az áldás a szolgálatod után, akkor most menj el, és megmutatom neked, hogy hova kell menned. Menj el arra az útra, ami járatlan. Ami az eredeti fordításból, ha pontosan fordítjuk, akkor puszta. Ugye elgondolkoztam, és el is szégyeltem magam, hogy mekkora alázat van ebben a Fülöpben. Hallottuk, hogy mit mond erre. Felkelt és elment. Nem kezdte el ott magába sorolgatni, vagy úgy emberi módon mondogatni, hogy de nekem itt még annyi dolgom lenne. Hát most kellene lelki gondozni. Nekem azért kellene itt maradni, mert a lélek mondta, és ő azonnal engedelmeskedett. Az első, amit kiemelnék ma este, hogy az Isten lelke így vezet bennünket. Itt látod, hogy tényleg a lélek vezet téged? Hogy engedelmeskedsz neki? Hogyha ő azt mondja, hogy akkor most eddig tartott, most pedig menj el a járatlan útra, most pedig menj el a pusztába, akkor elmegyek el. Vagy hozom a kifogásaimat, hogy miért akarok maradni. Olyan szomorú látni azt, hogy világunkban a többséget ilyen influencerek vezetik. Nem influenza, influencer. Akik kialakítják a maguk táborait, akik meghatározzák a tömegnek, hogy nekünk most erre kell menni, akik akkora nyomást gyakorolnak a követőikre. Mindig beleborzadok, amikor egy cipőnek ma már nem attól van értéke, hogy az jó minőségi, hanem attól kifizethetetlenül drága, hogy éppen az az influencer azzal posztolt, és mennyi lájkot kapott. Ugye érzékelitek, hogy mekkora tömegek azt teszik, amit valakik, vagy valami némű lélekkel valók mondanak. Fülöp azonnal engedelmeskedik. És elmegy arra az útra, ami azt is mondhatjuk, hogy a puszta. Amikor elindul Fülöp, akkor nem tudja azt, hogy kivel fogott találkozni. Akkor még nincs előtte ez a gyönyörű történet, hogy jön azon az úton egy díszes kíséretben a szerecsenek egyik legrangosabb embere. Akkor még nem tudja azt, hogy a komornyékkal, ezzel a rendkívül tekintélyes emberrel fog találkozni. A lélek így vezet bennünket, hogy ha engedelmeskedünk, ha megalázzuk magunkat, akkor utána látjuk már azt, hogy tényleg Isten igazolja. Jó volt ez a döntés. Jó volt a lélek indítására akár a pusztába kimenni. És ez a rangos ember a Szentírást olvassa. De ezen gondolkoztam ma délután, hogy Isten lelke hova vezet bennünket? Hát nagyon gyakran oda, ahhoz az emberhez, ahhoz az ismeretlenhez, vagy időnként ahhoz a testvérhez, aki a Szentírást olvassa. Csak talán éppen nem érti, mert valami történt, hogy most nem világos előtte az Isten üzenete. Fülöp oda megy és találkozik a komornyikkal, aki az Isten igéjét tanulmányozza. Mit? Ézsaiás prófétát. Ézsaiás próféta már abban az időben elfogadott volt. Emlékezzetek vissza, hogy Jézus is a zsinagógában az Ézsaiás tekercsből olvasott. Nem olyan fajta könyveket vagy tekercseket olvasott ez a komornyik, hogy ugye hát ő pénzügyi ember, hogy nem tudom, Jeruzsálem csatornázásának bővítése. A Szentírást. Ézsaiás prófétát tanulmányozta. Mit írt meg róla? A Messiásról Ézsaiás. És ehhez kell csatlakozni. Meg vagyok győződve, hogy Isten mindig gyönyörködik abban, hogyha elmegyünk meglátogatni olyan embereket, akik a Szentírást olvassák, és akkor esetleg beszélgetünk, hogy értsük meg együtt, mi Isten üzenete. Én személyesen naponként imádkozom ezért, hogy Isten hozza előmbe ezeket az embereket. Ott vagyunk tehát, hogy Fülöpnek ki kell menni a pusztába. És akkor így, mi történik a pusztában? A puszta az a hely, ahol az ember védtelen. A puszta az a hely, ahol nagyon sok veszély fenyegeti, de a puszta az a hely, ahol az Istennel találkozni lehet. Márk már az első fejezetében, az evangéliumban arról beszél, hogy Jézus, ahogy elkezdi a szolgálatát, reggelente elmegy egy puszta helyre, és ott egyedül van. Nem írja le, hogy mit csinál, de azt hangsúlyozza következetesen, ismételve, hogy ő is elvonult. Amikor Jézus meghallja, hogy Keresztelő Jánosnak a fejét veszik, ott hagy mindenkit és elvonul. Azt írja az evangélium, hogy elment a pusztába. Nem akarok itt képzelődni, de úgy előttem van, hogy mi lehetett a mi mesterünkben akkor, amikor meghallotta, hogy Keresztelő Jánosnak a fejét vették. Mekkora fájdalom lehetett? Mit tett? Elvonult a pusztába. Aztán Jelenések könyvében csodálatos az a kép, ami arról beszél, hogy a nagy veszély idején a puszta az a védelmet jelenti. És itt van a klasszikus példa, röviden meg akarom említeni, az Illés története. Amikor sikerül neki azt bebizonyítani, hogy az Isten, az élő Isten is nem a Baál, amikor ott vannak a Kármel hegyén, és megtörténik a csoda. Utána, amikor teljesen kiégve elmenekül, akkor a pusztában találkozik a halk és szelíd szavú Istennel, aki ismét felemeli, megújítja ezt a prófétát. Testvérem, hogyha menned kell, akár a fájdalmaiddal, akár a kérdéseiddel, akkor menj ki oda. Akkor a lélek téged is oda akar vezetni, és engem is, hogy ott az Istennel való közösségben választ is kapjunk, és útmutatást. És utoljára hagytam számomra mindig annyira sokat mond. Ezékiel 16-ban olvasunk arról, hogy mit tett maga Isten a pusztában. Ezékiel 16. 4. verstől. Azt mondja Isten az ő népének, ilyen volt a te születésed. Azon a napon, amelyen megszülettél, nem vágták el a köldök zsinórodat, és nem mostak meg vízzel, hogy tiszta legyél. Sóval sem dörzsöltek meg, és be sem pólyáztak. Szem meg nem szánt téged, hogy ezekből valamit is megtett volna veled, hogy könyörüljön rajtad. Hanem kivetettek hová? A pusztába. A nyílt mezőre, mert utáltak azon a napon, amikor megszülettél. És most jön az igazi evangélium. Ekkor elmentem melletted, és láttam, hogy véredben vergődsz, és azt mondtam, maradj életben. Olvassátok tovább. Testvérem, ezért kell nekünk oda menni. Ha a lélek oda vezet, ezzel az Istennel találkozni, aki ilyen gyengéden jön és emel fel bennünket. Ha ezt a történetet úgy olvasnánk, mint ami ma történt, mekkora tragédia lenne. Isten így közelít hozzánk. És a pusztában ezt a csodát akarja elvégezni bennünk. Maradj életben. És az új szövetségben tudjuk, nem csak ebben a földi életben maradj életben, hanem ő egy csodálatos életet készít nekünk oda át. Kívánom, hogy Isten lelke így vezessen bennünket, és mi pedig tudjunk engedelmeskedni. Ha a pusztába visz, akkor oda megyünk. Ezzel a bizonyossággal. A történet így fejeződik be, hogy mind Fülöp, mind a komornyik tovább ment örömmel. Adj ma este hálát, menj a pusztába, és így lesz örömteli az életünk. Amen. Úr Jézus Krisztus, köszönjük neked, hogy te fizetted meg annak az árát, hogy nekünk életünk legyen, hogy nekünk örök életünk legyen. Hálát adunk azért, hogy vállaltad érettünk a keresztet, és hálát adunk azért, hogy amikor te visszamentél a mennyekbe is, most az Atya jobbján ülsz, te nem hagytál minket árvákul, hanem elküldted a te lelkedet. Köszönjük ezt az ajándékot, Urunk, Istenünk. Köszönjük azt is, hogy a mi életünket egyedül te tudod helyesen vezetni a te lelked által. Szeretnénk engedelmeskedni, nem okoskodni, hogy merre kell nekünk is, merre szeretnénk menni, hanem alázattal meghajolni a te végzésed előtt, és azt tenni, ami előtted kedves. Urunk, szeretnénk ebben az esti csendességben megemlékezni azokról is, akik nem tudnak ilyen békességben összegyűlni se templomba, se otthon családi házakban. Imádkozunk a háború sújtotta városokért, azok lakóiért. Urunk, úgy szeretnénk, hogyha te békét adnál, annyira belefáradtunk már mi magunk is, meg az egész világ ebbe a folyamatos háborúskodásba. Legyen meg, Urunk, a te akaratod. Külön könyörgünk a kárpátaljai hittestvéreinkért. Kérünk, hogy állj melléjük, erősítsd őket lelked által. És köszönjük, hogy a te áldásodat kérhetjük a közeledő pünkösdi ünnepünkre. Áld meg, Urunk, akkor, amikor a te házadban leszünk, és áld meg a családi ünnepléseinket is. Köszönjük, hogy meghallgatsz ingyen kegyelmedből. Amen. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen.
Szeretettel köszöntöm a gyülekezetünket ezen a következő esténken, és szeretettel köszöntöm igehirdetőnket, Zöld Imre testvérünket. Őt szerintem arcol a gyülekezet nagyobb többsége jobban is ismerheti. Nem olyan régen, egy olyan 3 évvel ezelőtt költöztek ide a kerületünkbe, és egészen gyorsan, hamar felvették a gyülekezetünkkel a kapcsolatot. Én azt gondolom, hogy ez egy egészen barát és bensőséges kapcsolattá vált azóta, és most ugyan új szolgálati helyre került, de nem gondolnám, hogy a gyülekezetünkkel való ilyen baráti kapcsolatot és ezt a bensőséges kapcsolatot meg fogja ez változtatni. Most úgy köszöntöm ugyan, mint a józsefvárosi gyülekezetnek a beosztott lelkipásztorát, de családjával együtt szerintem jó pár alkalommal leszünk itt még együtt, és reméljük, hogy kölcsönösen tudunk egymás számára szolgálni. Köszönöm, hogy elválasztotta ezt az igehirdetést, nyilván sok teendője mellett, azért jó neki is, és minket segítve is, így az ünnepet egy kicsit előtérbe helyezve, elgondolkozni azon, hogy az ember a lélektől sokszor tényleg azokat a nagy megmozdulásokat várja, és hogyha a lélek egy olyan indítást ad, hogy most épp elcsendesedni kellene, és egy kicsit elvonulni a világ zajától, akkor az akár lelkész az illető, akár gyülekezeti tag, bárki a világban, azt érdemes megszívlelni. Sok áldás születik ebből. Sok mindennel foglalkozik ő is, én ezt most nem szeretném mind felsorolni. Tanulmányai is vannak folyamatban, mindezekre az Isten áldását kérjük az ő életére, családjának az életére, és tényleg azzal a jó reménységgel vagyunk, hogy a közös szolgálat az folyamatos marad, hiszen itt is vannak közöttünk is, és nyilván bárhova, máshova viszi őket a lélek, akkor is valahogy ez a közösen töltött idő már nyomot hagyott rajtunk. Szeretettel várom a gyülekezetet, vagy várjuk a gyülekezetet a holnapi esténkre is. Németné Bodnár Márta lelkipásztor testvérünket várjuk. A következő esténknek a címe pedig a lélek mederben tart. Remélem, hogy ez is egy kicsit ilyen kíváncsiságot felkeltő cím, igyekeztem ilyeneket kigondolni estéről estére. Legyünk együtt és készülődjünk közösen tovább.
Köszönöm én is a lehetőséget, a meghívást. 834. énekünket énekeljük. Ébredj, bizonyságtévő lélek. Az Úr Jézus Krisztusnak kegyelme, Istennek szeretete, a Szentlélek közössége legyen és maradjon mindnyájan mi vélünk. Amen.